baptistáknak küldetése, és sokszor különböző helyekre tesznek a hangsúlyokat. Van, aki nekünk mondjuk a szombatoknak, a szombatnak a igazsága, ráteszünk a hangsúlyt, a hit, tehát a megigazolás, a baptisták pedig a keresztségre, és a minden felekezet úgy érzi, hogy van egy küldetése, amit az Úrtól kap, és arra szeszi hangsúlyt, ami neki legfontosabb. De azért mondom, túlzó elképzelés, mert egyetlen egyháznak nincs küldetése, csak az Úr küldetése van. És amit az ember kitalál magának, mint a legfontosabb üzenet, elképzelhető, hogy a saját üzenete, elképzelhető, hogy nem Istentől van. Az itt könnyű valakinek létrehozni egy vallást, mert elég, ha kitalálod, hogy mi a legfontosabb neked, és egy pár ember egyetértenek veled, akkor fognak követni téged. Afrikában olyan szinten születnek a közösségek meg a vallások, hogy nem kell nagyon kételni, az ember úgy gondolja, hogy akkor most neki ez a dolog, az a legfontosabb, egy-két ige helyet megtanul, és akkor azt mondja, hogy csinál vallás. Ha valaki felesége ért egyet vele, mert a gyereke is, akkor követik. De az Isten küldetése, ne ilyen szinten nézzük meg elsősorban. Mert amikor elkezdünk ilyen szinten nézni a küldetés, hogy kinek mi a legfontosabb, akkor eltévedünk, vagy elvonja figyelmünket attól a nagy küldetéstől, amiben mindenki képes beletalálni magát. Ami nem más, mint amit olvastunk. Mit olvastunk itt? Azt olvassuk, hogy Krisztus ment az tanítványaihoz. Azt mondja, nekem adatot minden hatalom, és mennek, és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványok a minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Íme, én ti veletek vagytok. Vagyok a minden napon a világ végezeteig. Annyira szép ez az ige hely, hogy ahogy említettem, hogy minden kérdésre megválaszol, bocsánat. És azt mondja itt az ige, hogy Isten szeretne, hogy az ő népe elmenne a világ végezeteig. Minden népet tanítványát tenni. Ez beleértve bennünket, mi, akik itt ülünk ezen a teremben, beleértve az egész adventista közösséget, vagy világmozgalmat, beleértve a többi keresztényeket, beleértve is a pogányokat, és azt mondja, minden népet tegyetek tanítványokkal. Nincs kivitel. Mint a Isten mindenkinek adja lehetőséget, hogy részt vegye ebben a küldetésben. Az is nagyon fantasztikus ez a gondolat, mert a Isten még a pogányokat is használja, hogy ez a küldetése tudjanak teljesíteni. Isten a fáraót is használja, hogy ezt a küldetést tudjan teljesíteni. Isten még a megtéretlen embereket is. Mert azt mondja, tegyetek minden népet, mert én veletek leszek a világ végezeteig. És a mit szeretne tőlünk Isten? Mit várja Isten a keresztények? Mit vár Isten a keresztényektől? Vagy az egyháztól? A közösségünktől? Isten nem más vár, ha azt mondja, hogy elmenni. Keresni embereket, akiket lehet tenni tanítványokkal. Amikor evangelizálunk, amikor embereket hozzuk Isten felé. Megfigyeltünk, hogy mivel akarjuk őket tenni? Adventistáka, vagy keresztényeke. De itt azt mondja, hogy elsősorban nem. Tanítványoka. A missziónk elsősorban nem valakinek felekezetének a tagjava kéne tenni, hanem az, hogy az az ember Krisztusnak tanítványava váljon. természetesen örömmel, ha valaki megkereszekedik itt nálunk. Öröm, ha valaki itt marad velünk. De hogy keresztelkedik, hogy keresztény legyen-e csak, vagy tanítványa váljon? Azt mondom ezt, mert nagyon fontos, mert a legtöbb ember, aki közösségünknek a tagjai, keresztények, de nem tanítványok. Adventisták, de nem tanítványok. Sőt, ha megfigyelünk, ha csinálunk magunknak egy önkritikát, hogy közösségünkben több keresztény van, több adventista van, de kevés tanítvány van. De mit mond a Szentírás itt, hogy embereket nem elsősorban keresztények kéne tenni, nem elsősorban vallásnak, a felekezetének a tagjai kéne tenni, hanem tanítványokat kéne tenni. Ha tanítványokat tesszük embereket, akkor az emberek elvégzik azt a munkát, azt a küldetést, amit Isten nem csak egyetlen egy felekezetre bízta, hanem az egész az ő látható és láthatatlan egyházára bízta, hogy elterjen az evangélium, menjen tovább. Hányszor találkozunk a Szentírással, amikor az apostolok maguk találkoznak olyan emberekkel, akik a Krisztus nevét hirdetik, úgyhogy soha nem ismertek, nem találkoztak vele. Azt mondja, Mester, tiltjuk meg? Azt mondja, ne tiltsatotok. Aki nincs velünk, aki velünk van, az nincs ellenünk. De az ember, aki hirdett az igét, az ő tanítvány volt. És belegondolunk, hogy Krisztus, amikor elkezdte az a munkáját, mit akart? Emberekkel zsidóvá tenni őket? Vagy keresztényet tenni őket? Nem. Krisztus elsősorban tanítványokat kereste. Figyeljetek meg! Tanítványokat hívta. Mintha azt akarta mutatni, hogy ő neki szüksége van azok az emberek, akik megtanulják tőle, a mestertől, megértik az Istennek gondolatait, az Istennek a tervét, és azt szerint ők is mennek tovább. Istennek szüksége van a munkatársokra. Mert tudjátok, a keresztény élet sokszor nem különbözik annyira a jó erkölcsös élettől. A legtöbb ember, aki kereszténynek hívjuk magukat, csak erkölcsös emberek. Isten nem csak szeretne, hogy mi erkölcsös emberek legyünk, mert ettől nem vagyunk több annál, hanem azt szeretne, hogy mi részt vegyünk a küldetésében, tanítványok legyünk. És ha tanítványok vagyunk, akkor sokkal többet fogunk tenni, sőt, többet képesek vagyunk, mint a mester maga. És amikor mi embereket készítjük a keresztségre, ez is nagyon nagy probléma, hogy készítjük embereket a keresztségre. De ebben a keretségben nagyon érdekes, most engedjetek, hogy kicsit, ha kritikusan fogalmazom is, megnéztem a mi KT-nk, amivel készítünk embereket. 28 leckénk van. Mennyi lecke van, ami a tanítványát itt erre szól? Amik az embereket tényleg ebben a munkába lehet bevonni, ebben a küldetésben. De minden alapelveket megtanítjuk az embereknek. És tudatosan nő a tudásuk. És sokszor éveken keresztül készülnek az emberek erre. És amikor vége van ennek a tanításnak, ő megkereszekedik, boldog, azt mondja, most keresztény lettem, adventista lettem. De a fejében soha nem fordult, hogy neki tennie kell, munkálkodnie kell, mert ezt nem tanították neki. Mert ő nem kapott azt a tanítást, hogy neki tanítványa kell válnia. És amikor az ember bekerül a gyülekezeteinkben, vendégként, barátkozóként, Isten igével ismerkedik, gondolom végig, hogy ezek az emberek általában az első szeretettel közelednek az Isten felé. Ebben az időszakban kell az ő fejükben, az ő szívükben azokat a gondolatokat befektetni a legjobban, hogy ők tanítványok legyenek. De ebben az időszakban a tudást adunk neki sokszor, nem a tanítványságot. Krisztus egyszerű módszereket használta. Te Péter vagy? Halász vagy? Ahhoz, hogy kövessel engem, nem kell az összes 10 parancsolatot megtanulni. Kövess engem, emberek, halászra teszlek. Gondoljatok, Péternek mekkora tudása volt ahhoz, hogy tényleg keresztény legyen. Hogy igazi Krisztus követő legyen. Azt láttunk, hogy végig mindig problémája voltak. De ő már tanítvány volt az első pillanattól kezdve. Máté, te vámszédő vagy? Állj fel, most akkor. És Krisztus megelőzte a bizalmat, hogy a tanítványság az egy bizalom megelőzés, és az, hogy valakinek képessége van, az sokkal többet tud hozzájárulni, és ha valakinek motiváció van, meg akarata van, többet tud hozzájárulni az Isten művéhez, küldetésében, mint aki már éveken keresztül sok tudása van. Az első szeretetben kéne nekünk gondolni. A Bibliában találkozunk rengeteg emberekkel, akik csak nagyon kis kevesebb tudásuk volt a Biblia szempontból, de óriás munkát végeztek. A szerecsen főkomolnyika mennyi tudott a Bibliáról, sőt nem is értette. De ma azt mondjuk, ez az ember, ő volt az első misszionárius Afrikában, azzal a kis tudattával, mert ő gyakorlatilag a tanítványiság lelkület ment benne. Tehát azt látjuk, hogy Isten, vagy Krisztus azt szeretne, ha valójában mi részt vennünk ebben a küldetésben, és azt szeretne az egyházok, a közösségek képezzenek embereket, hogy tanítványok legyenek. És tanítványnak lenni nem kell nagy képesség. Csak a lelkület, az akarat, és elfogadni a Krisztusnak a hívását. Mit csüggeszt bennünket sokszor? Én nem vagyok képes olyan, mint az a nagy tanító. Nem vagyok olyan képes, mint az az ember, akit szól a szkriptúrát végzett. Nem vagyok képes olyan, mint aki nagy irodalma, Reisinger Jánosunk. Én nem tudok ezt csinálni. És ha van egy kisebbség komplexusunk, én pedig szeretnék hallgatni, szívesen elmegyek még gyülekezetben minden szombaton, szívesen eljövök, de nem mérek én tenni bizonyos lépéseket. És sokszor azt várjuk, vagy az a gondolkodás alakul egyre jobban körületünk, hogy csak azok képesek valami nagyot tenni, akik jártak ilyen iskolában, akik ilyen diplomájuk van, akik ilyeneken rendelkeztek. Krisztus egyszerű embereket kereste, és megnázta minden emberre, melyik talentuma van, és azt engedte, hogy vagy munkálta, hogy az kamatoztasson. Ha te halászati talentumod van, akkor ember halászati talentumát tudok tenni. És ahhoz csak hinni kell, és motivációnáljuk innen, hogy legyen. Tudjátok, hogy most a közösségünknek elértünk olyan szinten, amikor kicsik vagyunk, nem vagyunk olyan nagy, kicsit legtapantak a létszámok, nem akarok belemenni a részletekben, de mégis ahhoz, hogy ez a gyülekezet, ahhoz, hogy ez a közösség újra felé legyen, és a munkába fogjon, ahhoz mindannyiunknak szükséges, hogy értelmezzük a mi küldetésünknek. Értékeljük az eddigi küldetésünk. Vajon jól csináltunk-e? Vajon ennek a szellemiségében volt-e? Nem meg kéne esetleg valami másképpen változtatni. Milyen eszközökkel? De én magam, Franz Mutombo vagy Marika testvér, egyenként mi az én szerepem ebben a nagy küldetésben? mi az a rész, amit nekem ki kéne vennem? A talentum példázata. Nem arról van szó, hogy aki egy talentumot kapott, az kevés volt neki. Illetve aki ötöt kapott, akkor sokkal többet kapott. A talentum példázatának a lényege az, amit kaptunk, értekében szinten ugyanaz, képességeinkben ugyanaz, mert azt mondja, kinek az ő képessége szerint. És tudta az háznak ura, hogy egy talentumot adok az egyik tanítványnak, vagy munkatársnak, akkor ő képes kettővel tenni. És látok, mi hiányzik abban a egy talentumos embereknek nél, hogy nem kamatoztatta az ő talentumát? Két dolog hiányzott benne. Az, hogy kisebbség komplexusa volt, amiből abból fakad, megnézte többiek, ő ötöt kapott. Ő kettőt kapott, nekem egy. Ez az egy, hát mi van akkor, ha elveszítem? Én kicsi vagyok, én nem is vagyok olyan. Jól sírtam, de hogy mit kell csinálni vele. Inkább elásom, az biztos. De ugyanaz az ő házában, urának házában, ott élt. Én látott a többiek, azt mondja, ők csinálják, jó csináltok. Én nem baj, van az enyém, de el van ásva. Legalább maradjon az egy. És a másik dolog, akkor értettem meg, hogy mi jelzik sokszor a testvéreinknél. A kreativitás lelkület hiányzik. Amikor a házúrá visszajön, azt mondja neki, hogy na, mi ha hol van az én talentumaim? Elhoz az egyest, azt mondja, itt van, uram, a te talentumod. Azt mondja, nem az enyém. Én többet várok tőled. És azt mondja, hát a kegyetlennek gondoltam, hát akkor ott is arat, ahol nem szoktál. Azt mondja, hűtlen és a gonosz olga. Mert az én talentumomat elviheted volna a pénzváltókhoz. És visszajöttem volna, és megtaláltam volna a talentumomat kamatokkal. Ennek az egy talentumos embernek mit kellett tenni? Mi hiányzott benne? A kreativitás lelkület. Hogy mit tegyek ezzel? A kreativitás lelkület pont olyan lelkület, amikor az ember, amikor kap egy feladatot, kezd törni a fejét, gondolkodni, feltenni a kérdést. És ott voltak a munkatársai, a kollégái, feltette volna a kérdést a kollégáitól, hogy mit tudok csinálni ezzel a pénzzel? Ő nem is tette. Amikor a küldetéstől akarunk menekülni, amikor nem akarunk igazán vállalni, elalszunk, becsükjük a szemünket, becsükjük a fülünket, nem akarunk hallani, nem akarunk is beszélni az egész dologról. Jónás mit csinált? Lement a hajójába aludni. Nem akar erről beszélni. Nehogy szembesüljünk. Ez a talentum jól nem is látnám. Mert mindig piszkálni fog. Mit kell csinálni vele? És így a kreativitás lelkületünket tudunk visszafogni, visszanyomni, és onnantól kezdve nem tudunk menni tovább. Engedjétek, hogy talán 10-10-valahány évvel az előtt történt egy tapasztalat, nem az én tapasztalatom, csak akivel megtörtént, elmesélte, hogy volt egy fiatal leányzó, 17 éves lehetett, ami közösségünkben járt, akinek az egyik jó barátja, iskolatársát elveszített egy fiú. Nagyon megviselte, tudtuk, amikor hát Magyarországon, Európában nagyon ritka, hogy 17 éves valaki meghal. Afrikában gyakran. És ez nagyon megviselte az egész osztályt, és a leányzott különösképpen. még inkább a szülők, meg az az egyetlen egy gyerekük volt. És ezek a szülők minden nap, minden áldott nap mentek a gyerek sírjához. Ott töltöttek órákat, és hónapokon keresztül. És a leányzó észrevette, hogy ezek azt hiszik, hogy gyerekük fog feltámadni, nem tudnak túltenni magukat. És a leányzó nagyon sajnált őket, de mit csinálják? És nem tette más, mint a feltett az Istentől, Istennek azt a kérdés, Uram, mit csinálják? Szeretnék nekik segíteni valahogy. Tudom, a halottak nem élnek. Tudom, hogy majd feltámadás van. Tudom, hogy de hogyan én elmagyarázom neki, hogy akkor higgyenek ebben. És akkor Isten egy sugallatot adott benne. Nem más tette, hogy azt mondja, hogy ő is minden reggel, korán, mielőtt a szülők jönnek, menjen a sírhoz, és vigye egy igehelyet. És a leányzó mindig oda vitte. És amikor a szülők jöttek, látták egy vigasztaló igehelyet. Elolvasták, utána tovább mentek. Másnap egy másik igehelyet. Harmadik nap akkor azt mondta, valami nem stimmel. Ki az, aki ide becsempeszi ezeket az igehelyeket? De meddig olyan jó. És akkor tizedik nap ők is írták, ki vagy. És akkor a leányzó válaszolt nekik, én vagyok, és a gondotok találkozunk személyesen. Ez a fiú, aki utána mentek, nekem is jó barátom volt. És amikor találkoztak személyesen, és megtettek, feltettek neki a kérdést, hogy te honnan szeded ezeket az igeket, meg mindezeket? A leányzó nem tudta sokat mondani. Azt mondja, hogy hát sok kérdésetek van, gyertek egy bozsvai táborunkba, lesznek okosabb a pénzváltó, én szoktam mondani, tehát körülbelül, akik többet tudnak nektek mondani, mint amit én teszek. És ez a házaspár volt ezen a táborban, találkoztak Vankos Zsuzsáékkal, Rázinger Jánosra, ahol több vigasztalást is kaptak, több választ kaptak a kérdéseikre. Ezt a történet nekem mindig olyan tanúságos, hogy mennyi lehet a kis képességekből, kis dolgokból nagy dolgokat is csinálni, és elég csak, ha a kreativitás lelkületünket engedünk, és próbálunk kérni az Istentől. És ennek a leányzó más missziója nem volt, más küldetése nem volt, mintha, hogy az ő barátja, aki meghalt, és az ő szüleit arra koncentrálva, és vezetni őket az Isten felé. Ne értsetek félre, Isten nem várja, hogy mindenki legyen, mint Pál apostol. Isten nem várja, mindenki legyen, mint a Péter. Isten nem várja, mindenki legyen, mint a Rázinger János, vagy Vankó Zsuzsa. Nem. Isten azt szeretne, hogy a te egy talentumod hogyan tudnál kamatoztatni ebben a misszióparancsban. Hogyan tudnál te pénzváltó felé vinni, ha te nem vagy képes? Ahhoz egyszerűen fel kell tenni a kérdés, az egyszerűen át kell gondolni, hogy miért vagy itt. De ha közösség szempontjából mi már kezdetől kezdve tanítványok akarunk tenni embereket, akkor sokkal egyszerűbben ilyen kis pénzváltaink lesznek, ilyen egytalantomosaink lesznek, de akik nem fognak ásni, hanem akik fognak kamatoztatni. Mert azt a gondolatot, az elkületet beleteszünk az ő szívükben, kezdetől kezdve. Ne tánítjuk meg sokat az embereket, hanem vonjuk be rögtön a misszióba, a küldetésünkbe. Adjuk neki a küldetés. Ne gondolnak, hogy a küldetésük az, hogy ők a Biblia tudósok legyenek. Hogy ők a bibliai, mesterek legyenek, akik minden verseket tudnak. Hanem Isten azt várja, hogy menjetek. A Szentírásnak vannak kisebb szavai, szócskái, hogy amikor Krisztus mondja, hogy mi a parancsolatok, vagy illetve a tanítványoknak, hogy mi a misszió parancsban, azt mondja, elmenvén. elmenvén mozogni kell, tenni kell, nem egy helyen toporogni. Keresni kell a lehetőségeket. És a kinek? Kit kell tanítványokat tenni? Minden népet. Itt nincs kivétel. És utána azt mondja, megkeresztelkedve őket. Figyeljetek a sorrend. Először tanítványát teszünk, és utána megkereszteljük őket. Mi mit csinálunk? Akarunk első megkeresztelni, és azt akarunk utána tanítványok legyenek. Onnantól kezdve nem. Mert az első szeretetük már lehűlt. Elkényelmesedtek. Nagyon nehéz megmozgatni őket. Tehát azt mondom, a közösségünknek lehet ilyenkor most már, amikor kevesek vagyunk, amikor lecsapan kicsit a létszámunk, amikor kicsit másképpen kéne értelmeznünk a küldetésünk, hogyan csináljunk továbbiakban. Hogy egy kis közösség, de meg is úgy kéne mozogni, mint egy jó kiképzett katonacsapat. 12-en voltak. Utána mennyire tudtak mozgatni az egész világot? 12-en, nem többet. Mi sokkal többen vagyunk, mint 12-en. Mert a Krisztus, amit 3,5 év alatt elérte, a tanítványok több százaléka vagy ezerszerre értek egy évszázadok alatt. És ami itt vagyunk, beszélünk nektek. Ha én vagyok itt, beszélek nektek magyarul ugyanaz az igéről. Ezek a tanítványoknak köszönhető. És azt mondta a Szentírás, világ végezeteik, meg a Kongónak esőerdőjében is fog jutni. Mert Isten megígérte. Akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy meddig terjed a mi küldetésünk? Amely közösség bezárja az ablakokat, ön beterjedő lesz, vagy terjeszkedő lesz. A tanítványok is elkezdtek azzal, hogy oké, mi zsidók vagyunk, jó lenne, ha mi maradunk, jó lenne, ha csak a köreinkben. De Krisztus, Isten képes volt akár a Péternek megmutatni azt a látomást, hogy igen, nyitni kell az ablakot. Ellen White írja, hogy a külmisszióban végzett munkának óriás hatása van a hazai gyülekezetre. És ha mi kicsit nyitunk az ablakokat, és most nem csak mondom a külföldre nyitni, nyitunk az ablakokat országon belül, akkor vissza lesz a hatása a gyülekezetben, hogy fejlődés. Több tapasztalatokkal visszatérnek a testvéreink. És mérjük az Isten misszióban is nagyba gondolkodni. Tudjátok, hogy mi magunk határozunk meg, hogy mennyire terjeszkedjünk, mennyire, ha mi csak Budapesten belül, meg a nem tudom, hogy a 7. vagy 8. kerületben gondolkodunk, akkor Isten azt fog mondani, legyen neked a te hited szerint. Mivel csak a Budapest 7. kerületért gondolkodsz, akkor legyen a kerület. De te, ha nagyobbra gondolsz, akkor Isten fog nézni, igen, Attila testvér nagyobbra gondol, vagy Magdi testvér nagyobbra gondol. Erre van képessége, vagy sem. Ha arra van képességed, akkor el fog neked küldeni tovább, mint a Pál apostol. De ha te szívvel, lélekkel kérdezed, hogy Uram, mit cselekedjem, és nagyon gondolkozz, akkor Isten meg fog mutatni, hogy lehet, hogy többre gondoltál, de nem menjen messzire, maradj el ott, mert neked ott van a feladatod. De amikor Isten azt mondja, világ végezeteig, azt jelenti, hogy ő időben is, térben is, amíg a világ velünk lesz, ad hatalmat és erőt, és amíg a világ végeig, utolsó pontig nem jutott az evangéliuma, addig velünk lesz és ad hatalmat és erőt és a lehetőséget. Miután a tanítványokat teszünk, akkor azt mondja, tanítjuk őket, hogy megtártsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Szintén gondolkodunk azon, ha valaki örök barátkozó, vannak emberek, akik már régóta barátkoznak, mennyire bízunk rájuk feladatokat? Mennyire engedjünk be őket dolgokban? Azt várjuk, hogy ők, amikor 5-10 év után megkereszteketnek, akkor állhatnak a szószéken mondani valamit, akkor vezetnek órát, akkor lehetnek a diakonusok, de Isten ebben a parancsban nem ezt mondja. Ebben a parancsban azt mondja, hogy először tanítványokat teszünk, utána megkereszteljük, tovább tanítjuk őket, mindent, amit ő megparancsolt nekünk. Miért kell nekünk valójában ebben a misszióban részt vennünk, tevékenykednünk, vállalnunk? Miért kell? Egy sok rövid gondolat erejéig engedjetek, hogy feltehetjük, hogy Krisztusnak miért kellett otthagyni a luxusmennyet, ide jön a földre. Erre tudunk válaszolni? Miért? Kellett Krisztusnak ebben a misszióban részt venni? Az atyának a missziójában, vagy küldetésében?
Szeretetből.
Így van. Hogy mondja János evangélium a 3. fejezet 16. verse? Mert úgy szerette Isten a világot. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyetlen egy született fiát képes volt feláldozni, hogy aki benne hisz, ne veszen el, hanem örök élete legyen. Ez az Istennek a missziója, hogy örök életet adjon az embereknek. Ez nagyon a végcél. És mert szereti az embereket, hogy Krisztus képes volt meghalni ez emberekért, értem. Ugyanaz a krisztusi szeretet az, ami kéne, hogy motiváljon engem, hogy én részt vegyek ebben a küldetésben. Ha nem a Krisztus szeretete, akkor a küldetésem öncélúvá válik. Ha nem az Isten szeretete volt, lett volna Krisztusban, akkor Krisztus ez egy mártér, aki bocsánolta a kifejezését, aki akar csinálni magának a nevet a világban. De mivel a szeretet volt az alapja, ő nem mártér akart lenni. Ő nem hírnevet akar magának csinálni. Ő valójában akar segíteni azok, akik benne hisznek. És ha a mi küldetésünk parasul az Isten szeretetével, akkor nem lesz öncélú. Akkor sokszor képesek leszünk áldozatokat hozni. Figyeljetek meg egy házasságban, egy kapcsolatban, mikor vagyunk képes áldozatot hozni? Amikor nagyon szeretünk, ugye? Amikor elkopik a szeretet, akkor már nyűgő válik. Udváláskor annyit türelmesek vagyunk, olyan nem tudunk képzelni. Mert szeretünk, mert akarunk. Elnézünk, megbocsátunk. És azért Krisztus képes volt tűrni, szenvedni a gyálazatot. De azt mondja, hogy az itt van, mert szeretem, az Atya szereti a világot, én is szeretem a világot, és amiatt. De hát ez nagyon fontos számunkra, hogy ezt erről tudjunk. Kivel akarja végezni azt a missziót Isten? Mindenkivel. Mindenkivel kivitel nélkül. És ezt várja tőlünk a proaktivitás, a lelkesedés. Kedves testvérek, milyen erővel végzünk ezt a missziót? Ez a nagy kérdés. Milyen erővel? Van számunkra látható erő. Mi sokszor erre szoktunk hagyatkozni. A látható erő az, hogy Franz milyen fizikai képessége van, mennyire tud tűrni, mennyire tud vezetni, vagy nem tudom én, fáradhatatlanul tenni. Ez az egy fizikai adottság, tehát az látható erő. Valakinek mennyi pénze van, valakinek mennyi vagyona van, aki esetleg tud a misszióban. Ez is látható erő. Vagy egy közösségnek mennyi egyház ingatlanja van, hogy tudja összegyűjteni embereket. Ez is látható erő. De ennek a missziónak alapja nem a látható erőkből fakad. Nem a látható hatalmakból. A katolikus egyház attól hiszi, hogy ő neki van missziója, mert egyik, bocsánat, a kifejezésért beszéltem egy pappal, azt mondja, attól nagy az a katolikus egyház, mert hogy tőle van, hát nézd meg, mekkora vagyon, mekkora az egész világon átelőlő. Azt mondja, ez nem hiszed, hogy Istentől van? Mondom, persze Istentől van, de ez nem a legnagyobb erő, hogy mennyi ingatlanok vannak, mennyi templomok vannak, mennyi lobby ereje van az államok felé, meg ilyesmi. De a küldetés, amivel küldetést tudunk véghez vinni, az Isten szempontjából nem ezen, hanem a Szentlélek. Azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten lelkével. Ez azért nagyon hangsúlyoznunk kell mindig, mert mindig azt gondolunk, hogy megnézzük, én kicsiny vagyok, mint a Salamon is azt mondta. Mi azt mondjuk, hogy én nem vagyok képes. Mi megnézzünk, milyenek vagyunk. A fizikai rottságjainkat, anyagi lehetőségeinket, képességeinket. Isten olyan egyszerű parasz, egyszerű halasz embereket küldte a küldetésre, akikről nem is gondoltunk. Miért azt mondja, hogy küldök nektek vigasztalót? Küldök nekét a Szent Lelket, amikor eljön, minden megtanít titeket, minden erőt ad nektek. Ne is kell gondolkodni, mit fogtok mondani, mert az a Szentlélek helyetetek fog mondani. El fog mondani, betenni a szátokban, mit kell mondanatok. Tehát az a láthatatlan erőd, ami nekünk kinn folyamatosan becsülnünk. Ennek a kis közösségünknek elérkezett az az idő, amikor ezt a láthatatlan erőt kinn jobban becsülnünk, mint a látható. Mert láthatóan nem vagyunk erőt, nem kifiselünk erőt, kicsi vagyunk. De ha Isten Szent Lelkében hiszünk, és aki azt mondja, nekem adatot minden földön is menjen a hatalmat, és én küldelek titeket, akkor képesek vagyunk nagyon nagy dolgokat is tenni. Mert Isten velünk lesz. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti alapgondolatom a küldetésnek a lényege az, hogy mindannyiunk álljunk meg kicsit, kezdünk felbontani közösség szintén, újra értelmezni a mi küldetésünket, és a gyülekezet szinten is értelmezni a küldetésünket, és utána egyéni szinten is. Elérkezett az az idő, amikor mindenkinek fel kell tenni az a kérdés, hogy Uram, mit cselekedjem, és hogyan. És ha tudunk, hogy erő van velünk, ha tudunk, hogy láthatatlan erő van velünk, ha tudunk, hogy Krisztus szeretne, hogy én is tanítvány legyek, nem pedig keresztény csak keresztény, akkor Krisztus fogja mutatni. Akkor nem leszek fogyasztó keresztény. Akkor nem leszek a mezei szílőnek, a szélnek a keresztény. Nem leszek én, nem pályán kívül fogok én játszani, hanem a pályán belül. Tudjátok, hogy a fociban van, akik a pályán kívül játszanak, akik drukolnak, de nem ők rúgják a gólt. Isten azt szeretne, hogy mi a pályában is legyünk. Ne legyünk csere, hanem a pályában legyünk. És ahhoz minden eszköz, minden hata megvan, nekünk megadva. Segítsen Isten, hogy mi is újra másképpen lássuk a küldetésünket, és találjunk azt, amit Isten ránk bíz. A kicsi is, de legyen a miénk, és az Istentől. Amen.